Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ez a Szószátjár műsora, én Kálmán László vagyok.
Én pedig Nádasdy Ádám.
Megígértük a Facebook oldalon is, hogy ma hallgatói kérdésekkel foglalkozunk. Amúgy is érte némi bírálata az adásunkat, nem mintha olyan nagyon érdekelne minket. Már abból a szempontból, hogy ez a bírálat. Hát, hogy nem foglalkozunk eleget a hallgatók kérdéseivel, hanem mindenféle más témákról beszélünk, de ez egy ismeretterjesztő műsor. Tehát nem csak szolgáltató.
Igen, így van. Is. Igen.
Most éppen elég sok kérdés van ahhoz, hogy azzal foglalkozzunk. Én mindjárt azzal kezdem, hogy most itt a műsor előtt az egyik telefonos hölgy azt mondja nekem, hogy nem meri azt mondani a hallgatóknak, hogy tartsa a vonalat. Elkerüli, azt mondja helyette, hogy maradjon vonalban, vagy ilyesmi. Ugye, hát ez nagyon érdekes, mert a tartsa vonalat, ezt senki nem kifogásolja, nem, soha nem is kifogásolta.
Mi a félelme ezzel kapcsolatban?
Hát eleve a tartsa alak azt gondolja, hogy azzal valami baj van, nyilván azért, mert hallott róla, hogy vannak, akik ezt olyankor is használják, amikor kijelentő módban beszélnek.
Maga sokra tartsa magát, ez igen. A baj a magának.
És ez úgy látszik, hogy annyira erős tiltás valahogy, hogy már magát az ige alakot furcsának találja, és kerül.
Édesapám mesélte, hogy fiatal korában egy nagyon finomkodó úri hölgyet ismertek, aki csütörtök helyett azt mondta, hogy csütörizé, hogy ne kelljen a tökéről beszélni senkinek.
Azért ez érdekes, mert a sok-sok emberi szokás között azért mégiscsak a nyelvbe fordul ez egyedül elő. Tehát, hogy az, hogy azt mondja, hogy tartsa a vonalat, hogy úgy érzi, mintha mondjuk én véletlenül nyitott slitszel járnék az utcán, és akkor észbe kapok, hogy fú, ez nagyon nem... Tehát, hogy valahogy olyan erős tiltás van, sőt, igen. Ez mintha még olyanabb lenne. Nagyon érdekes, hogy miért. Talán azért, amit a múltkor Gergely Györgyel beszéltünk, hogy a csoport hovatartozást annyira erősen jelöli a nyelvhasználat, hogy rettek tőle, hogy egy más csoportba igen. Fogják sorolni.
Igen, igen.
Na, akkor kezdjük szerintem a hallgatói kérdésekkel. Volt egy András nevű hallgatónk, aki csak Andrásként mutatkozott be. Ez egy korábbi műsorunkhoz kapcsolódik ez a kérdés, de én azt gondolom, hogy érdemes visszatérni rá, mert lehet, hogy nem magyaráztunk elég világosan. Azt mondja, hogy látott a Spektrum TV-n egy műsort, amiben egy oxfordi professzor azt magyarázta, hogy az arab számok, amelyek igazából indiai eredetűek, eredetileg piktogramszerűek voltak, és a sarkok meg a vonalvégek száma felelt meg valahogy a jelölt számnak. Hát nem olyan az arab számra kell gondolni, ahogy ma ismerjük őket, hanem valahogy az indiai eredetiükre. Én ezt személy szerint nem hiszem. Én hallottam erről az oxfordi professzorról, és hallottam arról, hogy ez spekulatív, de nagyon spekulatív. Tehát még a legkorábbi számjegy feljegyzéseknél is korábbit feltételez, és valahogy azt gondolja, hogy ezek eredetileg piktogramok voltak.
Nem tűnik ostobaságnak, csak nem lehet semmivel bizonyítani.
Nem nagyon lehet bizonyítani, igen. De a kérdése nem ez, hanem az, hogy tisztázzuk végül is, hogy mit értünk azon, hogy piktogram, mert ugye volt egy ilyen kérdésünk, amikor a kínai írásról beszéltünk, hogy a számjegyekre mondhatjuk-e, hogy logogramok. Nem azt tudja, hogy piktogramok-e, hanem hogy logogramok.
Nos, tehát akkor...
több ilyen szakszót használtunk, gram végűeket, és nem magyaráztuk meg rendesen, hogy mit jelent.
A piktogram, mint a neve is mutatja, képszerű, ugye piktúra latinul, hát festmény vagy kép, és olyan nyelvi jel, amin látszik, ami hasonlít arra, amit ábrázol, mint a fickó, mackó a régi dörmögő dömötörben.
Na, aki... szerintem már nem emlékeznek erre az emberek.
Nos, kérdezően vagyunk azért még egy páran, aki hát a helyet, hogy leírta volna egy körte, oda rajzolt egy körtét.
Vagy mint a nagyon sokszor a WC-ken, nem azt írják sokszor rá, hogy férfi-női, hanem egy férfi alakot, női alakot, vagy valami férfire emlékeztetőt, nőire emlékeztetőt.
Igen, igen, igen.
Na most a piktogram tehát olyan jel, ami emlékeztet arra, amit jelöl, képileg is emlékeztet.
Nem csak emlékeztet, hanem hasonlít. Ez
hasonlít,
fontosabb
így van.
Hadd mondjam el, hogy ezt általában egy tágabb szóval ikonikus jelnek hívjuk. Ugye a görögben az ikon ugye képet jelent, hát mint a szent képek a keleti kereszténységnél. Ikonikus. És érdekes módon azért mondom, hogy tágabban, mert nem csak vizuálisan, hanem hangban is létezik. Tehát az a szó, hogy sistereg, például, arra azt mondjuk, hogy az is ikonikus, mert a kimondása hasonlít arra a hangra, amelyet ábrázol. Tehát bármilyen nyelvi jel, ami hasonlít az általa ábrázolt dologra, az ikonikus, ennek a vizuális oldalát hívjuk piktogramnak, és hát az auditív, a hangzós oldalát szoktuk ugye hangfestőnek nevezni.
Igen, na most azokban a szavakban, amiket abban a műsorban használtunk, talán az zavarhatta meg a hallgatókat, hogy ezek nem mindig zárják ki egymást. Tehát egy piktogram az feltétlenül egy teljes gondolatnak felel meg, vagy egy teljes szónak felel meg, mert különben nem hasonlíthatna arra, amit jelöl, hogy valamit jelölnie kell. Tehát ő egyben általában ideogram is. Ugye ez a másik szó, amit használtunk, az ideogram, ami azt jelenti, hogy nem a szó hangzását jelöljük, hanem a jelentését jelöljük egy jellel, de nem biztos, hogy piktogramszerűen.
Lehet.
Nem biztos, hogy hasonlít arra, amit jelöl,
van,
de egy gondolatot jelöl.
Így van.
De fordítva viszont így van, egy piktogram az csak ideogram tud lenni egyben. Hiszen...
Igaz. A kresztáblák jelentős része ideogram. Tehát egy háromszög csúcsára állítva, fehér belvilággal, piros szegéllyel, azt jelenti, hogy elsőbségadás kötelező. Ez nem hasonlít semmire, és aki nem tudja, hogy mi az, az nem jön rá magától.
Viszont nem a hangalakjára utal,
nem is a hangalakjára,
hanem a gondolat.
Pontosan.
Így van. Tehát ez az ideogram.
Az egy igazi ideogram.
És ugye mondom, az a nehézség, igen, hogy nem zárja ki egymást.
De olyan kresztábla is van, amin egy mozdonyt látunk egy táblán, az már piktogram, mert hát arra figyelmeztet, hogy vasúti átjáró lesz.
És akkor volt a harmadik, a logogram. Ugye ez egyszerűen csak, ez azt jelenti, hogy egy szót jelölő jel, ez csak azt jelenti, hogy nem hangot vagy hangkapcsolatot jelöl az írásjel, hanem egy egész szót, de nem biztos, hogy a szó jelentésére utal, tehát nem biztos, hogy ideogram, és egyáltalán nem biztos, hogy piktogram, tehát hogy hasonlít is rá, bár ezek egyikét sem zárja ki. Tehát itt megint az a nehézség, hogy ezek nem egymást kizáró dolgok.
A logogram gyakran valamilyen más nyelvből van beemelve. Például magyarul az óra szót gyakran H betűvel jelöljük, tehát azt írjuk, hogy 15 H-kor kezdődik, de ezt nem mondjuk így soha, hanem azt mondjuk, hogy 15 órakor kezdődik. Ez a latin hóra szónak az első betűje. Vagy az, hogy körülbelül, azt lehet CCA betűkkel rövidíteni, a latin circa szóból, ez megint csak logogram, mert én leírok egy valamit, de valami más mondok ki.
Így van. Vagy azt hiszem, talán a japán írásban a kínaiból származó írásjeleket is így használják, hogy a szótöveket ott általában ilyen úgynevezett kanji, tehát kínaiból származó írásjellel jelölik, a toldalékokat meg a rendes japán betűkkel, tehát ott is egy-egy szó vagy szótő az, amit egy jel jelöl, de nem a hangzására utal, és nem is piktogramszerű.
Tehát akkor ez megint csak hasonlít arra, amit mondtam, a H betű, hogy
igen,
óra.
Igen.
Vagy az angolban például az, hogy például, kimondva for example, azt mindig E.G. logogrammal jelöljük, a latin exempli gratia példának kedvéért.
Jó, tehát azt hiszem tisztáztuk ezeket a fogalmakat, nem ritkán használjuk ezeket a szavakat egyébként, de tény, hogy abban a műsorban, amikor a kínai írásról beszéltünk, ezek többször előkerültek.
Hát ők dúskálnak ezekben.
És
na,
ott
de
az
bocsánat,
volt a kérdés egyébként, hogy a számjegyek
na, hát ez az, ide térjünk csak
tehát
vissza.
A számjegyek a mai formájukban semmiképpen sem piktogramszerűek. Mondom, van ez a professzor, aki azt feltételezi,
hát,
hogy valamikor
ősileg
azok voltak, nem tudjuk. Már most az arab számokra gondolok. A kínai számjegyeknek egyébként egy része egyértelműen piktogramszerű, annyi vonás van rajta.
És a római számok?
És a római számok egy nagy része szintén piktogramszerű, de 1, 2, 3.
Igen, igen, igen.
De az arab számok, amiket mi használunk, azok nem piktogramszerűek, de ezzel szemben ideogramok valamilyen értelemben, hiszen egy jel nem egy kimondott szóra, igen, hanem egy gondolatra, vagy egy fogalomra utalnak, és logogrammok is tulajdonképpen, hiszen egy szót helyettesítenek, nem
én
pedig nem a hangalakjukat.
Én azt tanultam, rögzíti, hogy a logogram az mindig írva van, csak egy más rendszer szerint, aha, van írva, mint amit megszoktunk. És hát azért logogram, mert ugye hát logosz a szó.
Jó, de hát mondhatjuk azt, hogy a számjegyek azok kilógnak az írás, tehát a betűnk rendszeréből, és egy másik rendszer tulajdonképpen, tehát ahelyett, hogy leírnánk a négyet, N-E-G-Y, ahelyett egy négyes számjegyet írunk, az egy másik rendszerből van.
Az igazi logogram az az, amikor én látom magam előtt, hogy Bratislava, és azt mondom Pozsony. Ez az igazi logogram.
Jó, szerintem térjünk rá a másik kérdésre. Te említetted itt most azért is, mert kapcsolódik ide, hogy nem másképp mondjuk, mint ahogy írjuk.
Igen.
Vissza akartunk térni a had és hagy kérdésére.
Igen, igen. Hirschler nevű kedves hallgatónk vette észre, hogy sokan ugye a had segédszó helyett, tehát hadd induljak el most már korán, helyett hagy alakot mondanak, hadd induljak el most már korán. Ő úgy látta, mintha ez egy újdonság lenne, és mi mondtuk, hogy nem, hanem érdekes módon nagyon régi a hadd és a hagy is, hiszen mind a kettő a hagyni igéből származik, és talán mondtuk is, hogy ezzel nagyon analóg az angolban, ugye let's go, menjünk, és az is a let, hagyni igéből van, tehát tulajdonképpen
csak
hadd
ott,
menjünk.
Csak ott tulajdonképpen végig lehet ragozni, ugye let me go, hadd menjek.
Igen, igazad.
Let him go, hadd menjen, és
igazad
itt
van. Igen. Na mostan...
Egyébként volt itt egy félreértés is, az egyik hallgatónk félreértette, azt mondta, hogy ő nem érti, hogy miért kéne hadnak mondani, mert hiszen hagy már aludni, senki nem mondaná úgy, hogy hadd már aludni.
Na de ez csak nem ugyanaz?
Ez egyáltalán nem ugyanaz, tehát ezzel nem szabad összekeverni. Ugye itt főigeként szere, abban, hogy hagy már aludni, hagy a főige, hagy engem.
Vagyis engedj engem, ugye? Igen.
Míg az a használat, amiről mi beszéltünk, ez a segédszó, nem neveztük el, hogy milyen szófaj, a fene tudja, az mindig egy másik ragozott ige előtt áll.
Igen.
Tehát már van egy ragozott ige a mondatban, igen. Tehát hadd aludjak.
Nem lehet azt mondani, hogy hadd aludni.
Így van. Hadd aludjak, vagy hagy aludjak, ebben igen. Az aludjak a főige, a ragozott főige, és előtte ez a hadd, vagy hagyna, erről beszéltünk, igen. És nem a hagy ige alakról. Igen.
Na most Hirschler úrnak a megfigyelése indított arra, hogy tovább gondolkozzak, hogy van néhány olyan nagyon gyakori szó, segédszó, nyelvtani szó, amit a művelt társalgásban is másképp mondunk, mint ahogy le van írva. Hát az egyik példája ennek a félre. Félreállítottam, ahol az ellet nem ejtjük, nem mondjuk azt, hogy félreállítottam. Szemben azzal, amikor...
Vagy hosszú errel talán, nem? Félre.
Az is lehet.
Igen.
Én csak simán egy errel mondom. Tehát ugyanúgy fog hangzani, mint az, hogy a bőröndbe kéne berakni, de nem tudom, hogy félre. Aha. Vagyis, hogy fér. Én
talán hosszabb erről mondom. De itt az az érdekes, hogy ezt a fajta el kihagyást, ezt sok tájnyelvi változatban minden szóval megteszik, ahol egyáltalán lehet, ahol el van egy másolangzó előtt, és azt mondják például volt helyett, hogy volt.
Igen,
de
igen.
Ezt, hogy félre, ezt azok is mondják, akik egyébként azt nem mondják,
így
hogy
van.
Volt.
Tehát a műveltársalgásban még érdekesebb, hogy amikor valóban a fél szó van mögötte, akkor ezt nem csináljuk. Tehát azt mondom, hogy a sütőt félreállítottam, az nem azt jelenti, hogy az egész sütőt odébb toltam, hanem feles erősségűre állítottam, vagy hogy félre gyertek vissza, és nem félre gyertek vissza. Tehát egy hasadás történt.
Hasadás, vagy azt mutatja, hogy ez nem egy automatikus ilyen hangtani folyamat, ami miatt az elt nem ejtett, hanem erre az egy szóra speciálisan...
A művelt beszédben. Most van egy nagyon érdekes pár még, és az a mint és a megint. És egészen másképp viselkednek. A mint... kiejtése az én beszédemben is, és általában a művelt beszédben mind. Tehát te úgy nézel ki, mint egy ló. Nem pedig te úgy nézel ki, mint egy ló.
Szerintem én ezt nem így mondom, de nem figyeltem meg magam következetesen.
Jó,
én azt hiszem, hogy tével mondom.
Konzervatív öreg
nem, hát ez
vagy.
Szokás kérdés.
Konzervatív öreg úr vagy, én pedig egy örök ifjú.
Nekem, amikor azt mondta, hogy úgy nézek ki, úgy, mint egy ló, én nekem ez viccelődésnek tűnik, nem csak a tartalma miatt.
Mert nem úgy nézek
mert nem
ki.
Úgy nézek ki, hanem a D-sejtés is nekem. De mindegy, hát ki így, ki úgy.
Igen. Jó, tehát minden esetre nem kapott föl a fejedet, hogy maga milyen távoli faluból származik, ha valaki azt mondja, hogy ez ugyanúgy néz ki ez a kép, mint a másik. Uh-huh. Viszont a meginttel ezt soha nem csináljuk, tehát nem mondjuk azt, hogy megint itt van. Ott más csinálunk, elhagyjuk a T-t, azt mondjuk megint itt van. Igen. Megint itt van, megint ettem belőle, megint jönnek, és így tovább. Míg a mint esetében meg ezt nem csináljuk soha, tehát nem mondjuk azt, hogy te úgy nézel ki, mint egy ló. Vagyis azt akarom ezzel mondani, hogy erre nincsen magyarázat. A hangtan...
Vagy nincsen szabály, ugye? Nincsen. Tehát nem arról van szó, hogy a nötő végződés az rendszeresen növé vagy nödövé válik, hanem ezekre a szavakra speciálisan jellemző.
Így van.
Tehát, hogyha egy másik nötő végű szót mondanánk, azzal valószínűleg semmi nem történik, főleg, ha nem olyan rettentő gyakori, mint a mint, meg a megint.
Igen, tehát beint a karmester, azt nem lesz se bein a karmester, se beind a karmester, semmi nem történik.
Sőt, mondjuk a ként végződés, ami azért jó gyakori, igen, mint a beint, azzal se történik ilyesmi. Igen, tehát óránként indul, és nem azt mondjuk, hogy óránként indul, vagy azt, hogy óránként indul.
Igen, így van.
Azzal semmi nem történik.
Ezekre azt szoktuk mondani a szó tág értelmében, hogy lexikalizált gyenge alakok. És a gyenge, ez itt egy metafora persze, csak azt jelenti, hogy a kimódolt, kiművelt, kimunkált kiejtéstől eltérően a fesztelen társalgás.
De ennél többet is jelent a gyenge, az, hogy egyszerűbb vagy rövidebb, mint az eredeti, ugye? Tehát, hogy kevesebb erőkifejtéssel képezzük. Általában egy hang lekopásában áll a változás, ebben vagy zöngésedésben.
Ebben igazad van, bár a hagymennyeknél ez már nem így van, de meg a te úgy nézel ki, mint egy ló esetében, ott mivel magyaráznád a gyengülést?
Hát a T-ből D, ugye az öngés, a T-nél a D, ugye abban különbözik a kettő, hogy zöngés, a D az kevesebb erőkifejtéssel jár, a zárhangok, hogyha zöngésednek, akkor kevesebb erőfeszítésbe kerül.
És egy utolsó...
A had és a hagy esetében egyébként szerintem nem az van, hogy a hadból származik a hagy, ezt a múltkori adásban azt hiszem mondtam. Vagy egyik se, hanem talán mind a kettő a hagynak, vagy a hagynak két különböző módosulása, de nem egymásból származik.
Még egy utolsó ilyen megfigyelés a művelt beszédben való, hát ilyen lexikalizálódó gyenge alakok, és az az akkor ejtése R nélkül. Tehát akkor indulhatunk?
És ez egyáltalán nem jellemző a rövégűekre általában.
Egyáltalán nem. Nem.
Sőt, még a kor végződés, tehát a hánykor, azt
nincs
nem mondjuk.
Nincs olyan, hogy hánykor érkezett. Igen, vagy legalábbis az már nem a művelt társalgásra, hát, hanem a nagyon
elkapott. Tányelvű, ötkor, azt nem mondjuk úgy, hogy ötkor.
Igen.
Ennél köszönöm. Sokkal gyakoribb viszont egyébként, már gyakoribb szerintem a nyelvhasználók között az ért végződésnek a T-jét ugyanígy elhagyjuk, és az is csak erre az egy végződésre igaz.
Nem anyagságból hagyjuk?
Nem úgy van, hogy az R-rötő végűek rendszeresen lekopik a rötő végűeknek a T-je.
Azt nem mondjuk, hogy a közér előtt találkoztam
azt nem
vele?
Mondjuk, hogy a közér nem. előtt, viszont nem. Azt mondom, hogy borért megyek.
És maga ér engem, ahelyett, hogy maga ért engem. Nem.
Vagyis csak az ért végződés.
Akkor ez azt mutatja, Laci, hogy ezt nem hanyagságból hagyjuk el, mert olyan hanyagság, nem hanyagság, amely szigorúan csak egy bizonyos végződés esetében működik, és más végződések esetében nem. Akkor itt is egy lexikalizált gyenge alakról van szó.
Igen, de ha hangtani oka lenne, és minden ilyen környezetben hagynánk, én akkor sem nevezném hanyagságnak, hanem egy érdekes hangtani folyamatnak.
Igazad van, de napláne nem hanyagság.
Nem, itt ez egy meg ugyanaz az eset, mint a hagy, meg a mint, meg a megintnél, igen, hogy erre az egy igen. nyelvi egy eszközre, igen, nyelvi elemre, ez igen, valamiért így van.
Vagy a bannak az ennie, hát az is ugyanolyan.
Így van.
Ugye,
így
mert
van.
Nem azért, mert elhagyjuk az ennet, az ennet.
Hogy ez a két utolsó példa, amit felhoztunk, az ért, meg a banben, ezek ráadásul rettentő régen így vannak. Tehát igen, a régi szövegeket nézünk, ott is nagyon sokszor az ért, az vagy apostroffal, vagy apostrof nélkül, de érnek van leírva, akár nyomtatásban
és
is.
És a rímelésből is sokszor így kiderül, van, hogy így is mondták. Igen.
És hogyne? A bandben az pláne, tehát az sok száz éve van, úgyhogy babenek mondják.
Igen, tehát olyan szabály nincs a magyarban, hogy a szóvigi ennet bárki lehagyná, vagy olyan jelenség nincs a magyarban, hiszen a vanból nem lesz van elég enni valód. Igen, tehát igen, nincs ilyen.
Igen.
Köszönjük tehát Hirschler hallgatónknak, és mindenki másnak is, aki észrevételeit elénk szállítja. És mint a gumba vizsgálata Moszkva téren, mi ezeket szépen végignézzük.
Még egy olyan kérdést elővennék, ami egy nem olyan régi műsorunkhoz kapcsolódik. Szerintem ezen is, erre is gyorsan tudunk válaszolni. Az az úr, a nevét most nem írtam föl, de lehet az is, hogy nem nevezte meg magát, aki a Macron elnök nyelvének a kiejtésére.
A prezidentről van szó?
Président Macron.
Na de nem Tamás Károly, ez az úr, vagy csak bocsánat, lehet, előttem van egy lista, amin mintha ő mondta
igen,
volna.
Igen, lehet, hogy Tamás Károly, bocsánat a hanyagságomért. Tehát, hogy hiányolja azt a válaszunkat, vagy hiányosnak tartja azt a válaszunkat, amit a múltkor adtunk. Mi azt válaszoltuk a kérdésére, Macron nevének kiejtéséről, a kérdésére, hogy semmiképp sem mondjuk nazális on-nal a végén,
nem.
Semmiképpen sem mondjuk racsolt errel Macron-nak, amikor magyarul beszélünk, de én azt mondtam, hogy szerintem az A hangot, azt meg szoktuk tartani nagyon gyakran ilyen esetekben. Tehát én nekem az nem furcsa, hogy Macronnak mondja valaki. Nem biztos, hogy a Macronon fönnak adnék.
Tehát de... másképp hangzik, mint a makrancos hölgy.
Szerintem igen, én szerintem azt mondanám, hogy Macron. Tehát magyar errel, magyar onnal a végén, de talán az azért, mert igen, rengeteg igen, magyar szó igen. van, vagy rengeteg olyan idegen név van, amit magyarul hagyományosan ával mondunk, és igen. nem aval.
Ez de... azért ingadozik, Laci, nem? Mert hogyha én azt vettem észre, bocsánat, ne felejtsd szavadat, azt vettem észre, hogy minél jobban beágyazom, tehát ha név előtt teszek eléje, ami ugye a társalgásban természetes, tehát hogy a Mitterrand ilyen elnök volt, a De Gaulle olyan elnök volt, de a Macron majd akkor nem tudom milyen elnök lesz. Tehát ha utána előtt az A, az mit húzná vissza akkor a magyar kiejtésbe, hogy nem a Macron, hanem a Macron. Még azt is észrevettem például a Thomas Mann esetében, amit én is Thomas Mann-nak szoktam mondani, tehát ez a regény, ez Thomas Mann főműve, de hogyha jön hozzá egy rag, amiben A van, akkor
Mannal az
igen, nem mondom azt, kicsit. Hogy Thomas Mannal is foglalkoztunk, hanem akkor már azt mondom, hogy Thomas Mannal is foglalkoztunk.
Nem tudja, ezek olyan apró részletek. Igen. A lényeg az, hogy az A sejtést azt nem tartom furcsának. Nem is ez a kérdése egyébként a hallgatóknak, hanem az, hogy nem magyaráztuk meg, hogy mi ez az A hang, hogy nehogy azt gondolják a hallgatóink, hogy ez az magyar A hang lenne, vagy a magyar A hang nem, ugye azt világosan megmondtuk, hogy nem A, hanem A ebben az esetben a kiejtése. Egyébként szerintem a német neveknél rendszeresen, tehát ha valakit Eckhartnak hívnak, azt nem mondjuk Eckhartnak magyarul. Tehát például nyilván a nagyon régi hagyományok miatt, a német, rengeteg sok német szó meg német név miatt, a német neveknél nem csináljuk azt, hogy magyarosan A-val mondjuk. Szóval azt hiányolja a hallgatónk, hogy nem magyaráztuk el, hogy mi ez az A hang. Tehát ez a magyar normális magyar beszédben egy nem létező, nem használt hang, mégis valamiért mindannyian ismerjük valahonnan, egyrészt a szomszédos nyelvek mindegyikében létezik ez az A hang, és itt különösen a németben, ami olyan régen gyakorolt hatást a magyarra hosszú
hát a szlovák is, Bratislava.
De így van, minden környező nyelvben létezik ez az A hang, a magyarban véletlenül nem, illetve magyar tájszólásokban is létezik. A legjellegzetesebb a palóc nyelvjárás ebből a szempontból, meg az egész felvidéken.
Balassagyarmat.
Ami nem biztos, hogy a szlovák közelségével magyarázható, de még akár az is lehet. A lényeg az, hogy ezt a rövid A hangot, ezt igenis használják a magyarban is, és természetesen erről az A-ról van szó. Érdekes kivétel egyébként a Mozart, ami szerintem tényleg hosszú A-val, amit én nem úgy mondok rövid A-val, hogy Mozart, hanem úgy, hogy Mozart.
Igen, tényleg.
De hát vannak ilyen nevek, amik már szinte megmagyarosultak, és már külön magyar változatuk van. Azért egy normális német névben szerintem én az A-val írt hangot azt én rövid A-val mondom, ahogy a Macront is A-val mondom.
Hát jó, vagy hosszú A-val, de az már más, tehát a Wagner,
ja, igen,
vagy Mahler típusúak. Hát ott rendes A van.
Igen. Jó, köszönjük szépen a figyelmet. Egy rövid szünet után fogjuk folytatni a hallgatói kérdések megválaszolását. Jó estét kívánok, folytatjuk a Szószátjár műsorát. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
És a mai adásban hallgatói kérdésekre válaszolunk. Továbbra is várjuk ezeket a kérdéseket a műsor Facebook oldalán, vagy az üzenetrögzítős telefonunkon, amelynek a száma 30-as 183-7007.
Én találtam itt egy érdekeset, Kokaci Ignác ezt mondja. a pasi pasizás, pasi ügyek, stb., meg a szimmetrikus csajozás persze más réteg, mint a nőügy.
Jaj, szerintem ez egy nagyon régi kérdés, és volt egy műsor, ahol a nőügyekről beszél, a nőügy kifejezésről beszéltünk, amikor Orbán Viktor azt mondta, hogy nem foglalkozik nőügyekkel.
Igen.
Egy nagykövet visszahívásával kapcsolatban. Szerintem ez még akkorról van. Azért hivatkozik a nőügy
szóra. Igen. Elgondolkoztat, írja Kokacz Ignác, hogy a mai pesti magyarban nem hallok már egyéb szlenges szinonimát a férfira, fiúra, mint azt, hogy pasi. Például nagyon pasi. De mitől vált a pasi szó egyeduralkodóvá? Egy régen sokfélébb rétegben. Értem persze, hogy nem divat a legény, Pesten talán sosem volt az, de mi van azokkal, hogy, és most felsorol sok szót, amik mind azt jelentik, hogy férfi, pasas, férfi, krapek, muksó, pacák, hapsi, mandró, ürge, arc. Nem írta közé azt, hogy tag. Például, amikor én fiatal voltam, nagyon mondt ki ez a tag. Kedves Kálmán László. Mitől vált a pasi szó?
Az a probléma, hogy a szleng, ugye a pesti szleng, amiről a hallgatónk beszél, a szleng az a fiataloknak a nyelv használata alapvetően. És hát sajnos az életkoromnál fogva én már sokkal ritkábban mozgok ilyen társaságban, és azért nem tudom megmondani, hogy szerintem nem egyeduralkodó egyébként a pasi, már amennyire érintkezem ezzel a réteggel.
Hát csávó biztosan van például.
Csávó szerintem még létezik, hát van a faszi, ne felejtsük el. Igen. Tehát a valakinek a csaja, annak a szimmetrikus megfelelője, az a valakinek a faszia, szerintem általános. Igen. És az arcot például felsorolja itt Ignác, mint ami már nem létezik, szerintem az arc az nagyon gyakran használatos, igen. Persze nem ebben az értelemben, hogy valakinek a valaki-e, ugye, mert azt nem mondják, hogy az ő arca
tényleg,
szerintem.
Tényleg, igen.
De mint férfi, igen. Pasi.
Ki az... ez az arc?
És felsorolja a férfit, ami pedig hát létezik, csak egy picit más réteg. Nyilván a szlengben sose volt a férfi.
Hát igen, az nem egy szleng része. Igen.
Nem tudom, hogy létezik-e ilyen, hogy pasas meg krapek, de még ezt se zárom ki. Egyébként nagyon vicces, hogy a időnként a szleng az kölcsönöz a régi szlengből vissza, föléleszt szavakat, és az nyilván azért, mert az vicces.
Igen.
És azok visszakerülnek ilyen újra felhasznált, reciklált módon, nagyon érdekes, hogy még az is lehet, igen. hogy a krapeket megint használják. A múltkor használom, azt tapasztaltam, de állítólag ez teljesen közönséges, hogy a klassz az divatban van teljesen, tehát ami jó, arra azt mondják, hogy klassz, ami nem ugye az én generáció, inkább a szüleim generációjára
igen,
volt
igen,
jelentő.
Nem is merném használni.
És szerintem újra elővették, hogy ez olyan klassz, és valószínűleg eredetileg vicces volt, ez olyan, mint a Bambi, hogy menjünk, ígyunk meg egy Bambi.
Tényleg, igen.
És pont az a vicces benne, hogy már rég nincs ilyen.
Igen, amikor a lányaim voltak gyerekek, az például azt mondták, hogyha valakinek a beszédét akarták elmesélni, hogy ilyet szól a
ilyet
nem
szól,
tudom kicsoda.
Tényleg, igen. Hogy ilyet... volt képe ezt mondani. Ugye
de
ezt
nem, de semlegesen is, aha. hogy tegnap ilyet szól a tanítónéni, hozom mindenki egy babzsákot. Igen, tehát hát ez is nyilvánvalóan ilyen nevetséges irodalmi fogás, de nézzük csak meg tehát, hogy arra a kérdésére, a hallgatónak, hogy mitől vált, arra nem tudunk válaszolni, nem is szabad, mert a nyelvészet ilyesmivel nem foglalkozik.
Igen, de ilyenkor, amit szoktunk csinálni, elkerüljük a választ, és azt mondjuk, hogy nem is vált egyedülre.
Igen, igen. Meg
én csodálkoznék, tehát a szlengben azért bizonyos a tárgyaknak, meg a személyeknek bizonyos körére mindig rengeteg szó van. Szerintem, ez igaz, amióta a világ, és jó. Szerintem a nőre meg a férfira mindig jó, rengeteg
egy
szó.
Egy árapályt mutathat persze, hogy lehet, hogy egy évtizedben, vagy egy 20 évnyi periódusban.
Ja, hogy van egy olyan
kevés,
népszerű, ami kiszorítja.
Aztán megint hirtelen. Sok van egymás mellett, hát igen. Igen, de ennél okosabbat nem tudunk mondani, de mondom, a csávót nem vette észre, pedig az teljesen természetes. Igen. Hát, gyerek egyébként, én gyakran hallom. Tehát ez egy nagyon értelmes gyerek, mondják valakire, aki egyáltalán nem gyerek, hanem egy fiatal ember vagy férfi, ami egy kicsit archaikus megint, tehát, hogy én székelyföldi gyerek vagyok, ugye mondták régen, értve idős ember is mondta, értve, hogy oda valósi vagyok, ugye ott voltam gyerek. Vagy egy idős zsidó azt mondja magáról, hogy én zsidó gyerek vagyok. Ugye értve, hogy ebben a közösségben nőttem föl. De ez is valószínűleg egy felelevenítés, mert hát az ember azt mondja, hogy hú, az nagyon csinos az a gyerek, mondja az ember.
Az érdekes, hogy mindegyik a változatnak, mindegyik alternatívának van azért egy sajátos hangulata, hogy mindig hozzáteszük, hogy főleg milyen helyzetben, ugye?
Igen.
Például mondják azt is, hogy az ember ezt a teljesen közönséges és irodalmi szót,
igen,
de csak sajátos környezetekben, mert oda jön és azt mondja az ember, hogy vigyázzak, mert aha, ugye, tehát az illető, aha, az a...
Igen. És valamilyen furcsa módon ez is lengesen hangzik.
Igen, igen, ezt úgy is használják, igen, hogy...
Igen, igen, igen. De ugye tehát azt lehet mondani, hogy a lányod még mindig azzal a bolgár gyerekkel van együtt.
Igen, de azért fiatalnak kell lenni.
Igen, szerintem. Igen, jó. Igen, igen,
igen. Jó.
Köszönjük. Nekem itt van Rácz András hallgatónk írása, aki hát elénk tárja őszintén és kendőzetlenül, gyónásszerűen érzelmét egy bizonyos nyelvi kifejezéssel kapcsolatban. Ugye előre kell ilyenkor...
És mindig, nem áll vele egyedül.
Nem áll vele egyedül, de ilyenkor mindig el kell mondanunk, hogy ez nem gyóntató, hanem ismeretterjesztő műsor, és természetesen joga van bármit gyűlölni, és csak csinálja így tovább. A gyűlölet egy mély emberi érzelem. Enélkül nem menne előre a világ, de hát a nyelvészet nem tud ilyesmiről. Azt írja, hogy változatlanul nyelvi fasizmusnak tartom az ilyen ügyek mentén, vagy ilyen érvek mentén kifejezést. Ez olyannyira így van, írja Rácz, hogy már régen megfogadtam, jövőre nem szavazok olyan pártra, melynek főbb képviselői ezt a primitív szófordulatot használják. Tudom, írja, hogy a nyelvészek legfőbb munkaanyaga a nyelvi változás. Ez nem egészen így van, de mindegy. De ez inkább szegényedés, szegényítés, mert így ez alapján, az alapján kikopik a nyelvből. Nem tudom. És ha kikopik, akkor mi van? Hát igen, miért volna az,
pontosan
miért volna
azt jelenti? Tehát általában akkor hoznak be az emberek egy új kifejezést, hogyha valamit ki akarnak vele fejezni, ami más, mint
igen,
az eddig ilyen.
Igen,
és
igen,
az szerintem nem pont ugyanaz, mint az alapján.
Nem.
És én szerintem most lehet, hogy ezért meg fognak kövezni, mert ráadásul tényleg ezt sokan mondom, érzik így, hogy ez a mentén, ez gáz. De én úgy érzem, hogy ez egy olyan új eszköz, egy új metafora, amit egy olyasminek a kifejezésére használnak, amit eddig nem tudtunk ilyen jól kifejezni. És szerintem igenis, hogy nagyon gazdagítja a nyelvet. Egy ötletem lehet, hogy miért ilyen, egyébként ezt a nyelvi fasizmust viszont én nem értem, hogy ez hogy gondolja.
Kérlek szépen, hát.
Mert, hogy miben emlékezteti ez a fasizmusra. Nem szereti ezt a kifejezést egyszerűen, és nagyon sokan nem szeretik.
A fasizmus se szereti, ez se szereti.
Oké, de megpróbáltam kitalálni, hogy vajon miért nem szeretik az emberek, mert én ezt már sokszor hallottam, hogy utálják. Hogy nekem az a feltételezésem, ezt már ebben a műsorban is elmondtam, azt hiszem, hogy akkor szoktak az emberek ennyire berzenkedni, amikor a használóival szemben vannak ellenérzéseik. Tehát úgy találják, hogy aki ezt szokta használni, az a társadalmi réteg, vagy az a csoport, az neki ellenszenves.
Igen.
És ha mégis egy szimpatikus ember használja, akkor pedig nagyon megharagszik, hogy beszélhetsz így.
Igen.
De valószínűleg azért, mert azért legtöbbször olyanoktól hallotta, akik nem szimpatikusak neki. Nem tudok más magyarázatot erre.
És ezzel át is tértünk a nyelvszociológia területére.
Igen, de ha maradunk még a nyelvi részénél. Ugye mit fejez ki az, hogy ilyen ügyek mentén? Ugye azt mindig ezt mondják a pártok, hogy bizonyos ügyek mentén hajlandóak vagyunk együttműködni. Ugye a mentén az azt jelenti, hogyha most nyilván minden hallgatónk tudja, hogy mit jelent eredetileg, de azért mégiscsak magyarázzuk meg. A mentén az azt jelenti, hogy van egy út, vagy valami más, amit egy vonal határol, és akkor annak azon a vonalon végig, körülbelül ezt jelenti a mentén.
A patak mentén.
A patak mentén, az út mentén. És amikor a többes számban használjuk az ügyek mentén, akkor azt kell így elképzelni, hogy egymás mellé illesztjük ezeket az ügyeket, és akkor azokat követve,
igen.
Ugye, mert a patak mentén nem csak azt jelenti, hogy a szélén, hanem azt is, hogy végigkövetjük a patakot.
De nem megyünk bele a vízbe.
És nem is megyünk el tőle távol.
Igen.
Tehát, hogy ezt követ, szigorúan igen. ezt követve. Igen. Az az igazság, hogy ez egyáltalán nem ugyanaz, mint az alapján.
Nem.
És szerintem nem is nagyon lehet ezt szerintem szemléletesebben kifejezni. Én ezt kifejezetten szeretem, holott nagyon sokszor azokkal, akiket ezt használják, én sem szimpatizálok, de hát ez van.
Igen. Akkor volna jó ez a kifejezés, hogyha senki se használná. Akkor nagyon értelmes és szép lenne. De hát sajnos nem, ez nem megy enélkül, ahogy...
Nem, hát néha van olyan, hogy csak egy költőnek jut eszébe valami, és akkor megcsodáljuk, hogy milyen nagy lelemény. Amikor viszont így divatba jön, akkor kezdik az emberek megutálni.
Brecht mondta, ugye, hogy sajnos a népet nem lehet leváltani. Laci, az alapján egyébként ez nem, ebben nincs igaz a Rácznak, mert az alapján viganél, hát érted, azt mondom, hogy a tankönyvben van egy táblázat, az alapján kell felkészülni a vizsgára, hát ez senki sem mondja, hogy annak mentén kell felkészülni a vizsgára.
Igen.
Ugye, tehát vagy meg annak alapján, amit a vádlott mondott, stb. Stb. Tehát ez egészen más. Valahogy hirtelen eszébe jutott, hogy az alapján kikopik a nyelvből, ráadásul Istenem, ezt látjuk évezredek óta, hogy dolgok kikopnak.
Jó, oké, tehát most rossz példát hozott, vagy rossz párhuzamot, vagy tehát nem az jutott eszébe. Gondolhatnánk arra, hogy kivész valami más, ugye, mert itt azt próbáltam magyarázni, hogy a mentén az valami olyasmit jelent, vagy jelent, hogy szigorúan azt követve, szigorúan azon a vonalon, stb. Stb. De nem fenyeget ez semmit se kipusztulással, mert ezt a legegyszerűbben így lehet mondani, hogy annak mentén.
Vagyis Laci, ezzel azt mondtad, hogy ez nem szegényedés, ahogy hallgatunk mondja, hanem gazdagodás.
Hát szegényedés mert... se lenne, egyébként, ha mondjuk egy másikat kiszorítana, akkor se szegényedés, mert egy-egy. Egybe jött egy kime. De ez így kifejezetten gazdagodás
igen,
szerintem.
Igen.
Jó. És mondom, amiért nem tetszik az embereknek, az feltehetően valami szociológiai vagy társadalmi tényező olyanokhoz kapcsolódik igen. a fejünkben, akiket nem szeretünk. Én ezt tudom elképzelni.
Támogatjuk hallgatónknak azt a gondolatot, hogy nem szavaz olyan pártra, amelyik ezt mondja, csak akkor nem tudom, kire fog szavazni.
Mert mindenki ezt így használja.
Igen.
Igen. Jó.
Ugorhatunk?
Ugorhatunk akárhova.
Itt van egy nagyon érdekes apróság, de igazán érdekes. Kovács József ezt kérdezi. Hogy van a vave képzős alakja az eszik és iszik igéknek? Tehát arra tessenek gondolni, ahogy énekel, énekelve, fut, futva, eszik, mi legyen ez, ugye?
Igen.
Tehát a padon ültem, és az uzsonnámat majszolva megláttam egy rókát. A padon ültem, és az uzsonnámat edve,
hát
eve,
az...
éve, folytatom Kovács úr megjegyzését, én úgy használtam korábban, hogy éve, azt mondja. Tehát hosszú évvel, és evel ejtve, tehát az ejtésben különbséget téve attól, hogy például 3 éve, ez már nem nagyon meglep, nem egészen világos, hogy mire gondol, hogy az uzsonámat éve, ilyet én még nem
hallottam. Azt mondja hosszú évvel és evel, tehát mintha azt mondaná, hogy éve, de ezt én nem hiszem el.
Ja,
magyarban hosszú e nincsen.
A szó végén
különösen nincs. Hát esetleg igen. önmagában, amikor az e betűt használjuk legfeljebb, akkor mondunk hosszú e.
Tehát meg lett éve, én úgy érzem, hogy ez magyarul van, ez létezik. Én nem nagyon mondanám, nálunk a házvezetőnő gyerekkoromban egyszerű falusi asszony volt, ő azt mondta, hogy ez meg lett edve. Amivel finoman azt jelenti, hogy ő megette, csak hát röstelte, mert valahogy félreértett valamit, és talán nem azt hitte, hogy ez már ő megeheti, vagy neki van félretéve, és megette. És erre kérdezték, hogy Mária, kérem, hol van a nem tudom micsoda, és azt mondta, hogy hát ez meg lett edve.
Nagyon jó.
Igen.
Jó, ez nekem nagyon tájnyelvi, tehát én ezt
én sem mondanám.
Könyvekben láttam
igen,
már, de nem
igen,
is
igen.
úgy, hogy szép irodalomban,
igen,
hanem nyelvészeti.
Nagyon érdekes írásokban. Egyébként, ugye, mert nyelvtörténetileg a D-nek semmi keresni valója nincsen, csak érzi a beszélő, hogy az első szótagnak valami súlyt kell adni. Tehát az eve az túl kevés, pedig ugye az igének a töve csak e. Eszik, enni, ettem, és így tovább, és ezért hát vagy azt csinálja, hogy éve megnyújtja az E-t, ére, vagy betesz egy D-t azért, hogy legyen kódája, ahogy mondani szoktuk, tehát mással hangzós zárlata a szótagnak edve.
Mert hogy a magyar igék töve azért a döntő többségében mással hangzóra végződik, tehát ilyen értelemben
csak,
ez nagyon...
Csak olyan van.
Hát van egy pár sző, ró, meg
de az, az is szövök, rovok, igen. Tehát ott van a
vép. De ott a vave előtt ugye szőve, róva, de ez csak egy-két ilyen ige van.
Igen.
És hogy hasonlítson a többi igének a vave képzés alakjára, ezért itt beszélünk egy ilyen. És ha miért pont D-t, annak az a magyarázata, hogy a magyarban nagyon gyakoriak azok az igék, hát gyakoriak, szóval. A kivételesek közül sokan vannak, amelyeknek a végén, a tő végén lehet esz is, meg D is. Ugye ilyen az alszik, aludni, igen. Esküszik, esküdni, és így tovább.
Igen, igen.
És azért az SD, és az eszik ilyen értelme, mint ahol a igen. Sző is bejön, hát akkor a dő is bejöhet, hogy besorolódik ebbe ebbe a társaságba.
Tehát a beszélő fejében igenis van egy kapcsolat az S és a D igen, között, igen. Hiszen ez egy komoly csoportja a rendhagyó igéknek, ugye? Alkuszik, alkud, verekszik, vereked.
Igen,
ugye,
igen.
És egy csomó, persze, igazad van az SD igék, sőt, SDV igék is vannak, ugye.
Hát a V az nem tudom, hogy most nem akarok butaságot mondani, de a V az csak ilyenkor jön be szerintem, mint az alva,
igen,
az alvó, tehát amikor magánhangzós végződése van. Jó, mindegy, lehet, hogy egyszerűen erről majd külön is beszélni fogunk, ez nagyon-nagyon érdekes csoport, de a lényeg az, hogy miért pont D jelenik meg, annak talán ez lehet a magyarázata.
Analógia.
Analógia.
És mi van az ivással?
De az edve, idva, ismétlem, szerintem vagy nagyon réges, vagy nagyon tájnyelvi, legalábbis én még élő embert nem hallottam így mondani, te igen, a bejárónőt.
Igen, igen. És már ki lett iva a méreg pohár?
Hát én így mondanám, azt hiszem. Egyébként az az érdekes, hogy miért vagyunk ilyen kínban. Tehát az egyik leggyakoribb igéről van szó, vagy két leggyakoribb igéről.
Igen.
A vave, a végű alak az nem olyan nagyon ritka.
Nem.
De akkor miért van az, hogy egy ilyen gyakori igének egy ilyen gyakori alakjával nem tudunk mit kezdeni, vagy bizonytalan.
Igen, akkor ültem a teraszon a sörömet iva helyett, akkor azt mondom, hogy idogálva, fogyasztva, szürcsölve, és így tovább.
Szóval ez érdekes, hogy miért pont ennél fordul elő ez a bizonytalanság.
Azért, mert a tő annyira rövid, hát csak E meg I.
Igen.
Igen.
Igen, de az alsziknál például nem okoz gondot, tudjuk, hogy alva, ott nincs is bizonytalankodás.
Így van. Na jó, mert az már al. Két más, vagy két hangból áll.
Igen, tehát nem tudunk válaszolni Kovács Józsefnek, hogy van az eszik-iszik igéknek a vaveképzés
alakja. Hát, ha mint illemtanárok válaszunk, akkor azt mondjuk, hogy kerülje ezt a helyzetet. Ugye? Tehát igen, ha nem
de
tudja,
minden hogy, adásban elmondjuk, hogy nem vagyunk
tudja, hogy
illemtanárok.
A kis vagy nagy villával egye a dolgot, akkor mondja azt, hogy nem kér abból a fogásból a diszvacsorán. Hát ugye a jó illemtanár ezt mondja. Egyébként meg, hát nem tudom, én is azt mondom, hogy ez meg lett éve esetleg, de az iva, azt tényleg kerülöm. Van még időnk? Mondjunk
persze,
még valamit?
Persze, van még egy-két kérdésre
akkor
időnk.
Akkor most mondjál te, mit találtál?
Hát ez egy viszonylag új kérdés, de olyan érdekes, ezt vegyük előre. Budaházi Gusztáv kérdezi, nagyon rövid, térjünk ki, legyünk szívesek, a vadonat, ami ugye vadonatúj szóban szerepel, a vadonat szavunk eredetére. És hát, mikor ezt így ránéztem, azt mondja, tényleg mi a fene ez a vadonat? Úgyhogy gyorsan meg is néztem, meg te is megnézted, tudom.
Mit találtál?
Mert ez olyan ismerősnek tűnik, de másrészt meg olyan furcsának is tűnik a vadonat.
És furcsa, hogy csak ebben az egy kapcsolatban használjuk.
Csak ebben, hogy vadonatúj.
Mint az eklatáns példája.
És az at-et végződés olyan, mint egy főnévképző lenne benne, ugye? Tehát, hogy rajta van még a vadonat annyira új, ugye, mint a bevonat, vagy valami ilyesmi.
Igen, jó, igen.
Hát
igen.
Egész másról van szó, egész más a szónak a története, az at-et a végén az egyáltalán nem főnévképző. Megnéztem, hát ez a T, ez valami régi határozóképző, és az N is ugye határozóképző, és szerintem mind a kettőről beszéltünk már korábban, és csak mind a kettőt viseli ez a szó, és a vad szóból van képezve. Csak hogy az ember nem érti, hogy a vadságnak mi köze az újdonsághoz, de ez az előtag, ez a vadon, meg néha vadonat, meg néha vadonnan ilyen alakja is volt, ez valószínűleg más dolgoknak a fokozására is használatos volt, de valamiért az újjal maradt meg így. Ez olyan, mint a most nem jut eszembe a... Van egy néhány olyan melléknév, amit mindig ugyanazzal szoktunk fokozni, ugye?
Tehát a... Eklatáns példája. Az nem melléknév, de...
Nem, most olyanra gondolok, mint a kőkemény, de a kőkemény az egy igazi hasonlat, tehát az kevésbé ilyen.
Hát vajpuha, csontszára, az ilyenekre gondolsz?
Csontszára, az ilyesmikre gondolsz, de ezek mind hasonlatok. A vadonatúj pedig ugye nem hasonlat.
Igen.
Na a lényeg az, hogy volt egy önálló ilyen határozó szó, ami úgy hangzott, hogy vadonnan, vagy vadonan, meg ilyesmi alakja is, alakjait is feljegyezték, és aztán később vadonat is, meg
de
vadonnat
is. De mit
jelentett
ez, hogy nyersen?
Vadul, igen.
A vadulnak az intenzitásából, vagy a
hát,
szűz,
nagyon,
vagy nyers
ugye,
voltál?
Angolban is használják a wildly, ugyanígy vadul a mindenféle fokozó elemként.
Wildly different.
Igen.
Igen, ugye, hogy teljesen más. Igen.
Hát ez kicsit rokon annak, amit egyébként sokszor kérdeznek a hallgatók, hogy a rettentően, meg hasonló fokozó elemek, anélkül, hogy valami félelmetesre utalnánk. Hát ez nagyon gyakori a különböző nyelvekben, és ez a vadonat, ez valószínűleg hasonló volt, tehát az újdonságnak semmi köze a vadsághoz, de valamilyen intenzív.
Tehát a vadonat intenzív. Csak annyit jelentett, hogy nagyon.
Hogy nagyon, így van. Igen. És mondom, ez a T a végén, ez nagyon furcsa, és az embereknek valószínűleg mindig is furcsa volt, ez nagyon ritka képző, és ezért ennel is előfordult, vadonan. És ha már itt tartunk, megnéztem még egy szónak a történetét, amikor a gyereknyelvről, a gyerekszájról beszéltünk, nem ebben a műsorban, hanem a Pünkösdi rendkívüli Megdumáljuk műsorban.
Igen.
És akkor az egyik hallgatónk mondta, hogy a gyerekszáj zamatossági idő, ahelyett, hogy szavatossági
jó,
idő.
Jó, zamatossági
és
idő.
Hát
végre
jó,
valami értelme.
Persze, hogy valami értelme.
Valami
legyen,
értelme.
De akkor nem tudtuk megmondani hirtelen, hogy a szavatosságnak mi a történet, hogy a szavatos szó az miből ered.
Én azt gondolnám, hogy a szó, szavak, szavalni.
És ugye ez az at-et megint olyan, mint az... azért jutott eszembe a vadonatról, mert olyan, mintha lenne valami szavat, amiből ez képez volna.
Igen, de ha belegondolok, nincs ilyen. De hát akkor mi az ördög ez?
Hát megnéztem az eredetét, ez egy szláv eredetű szó, méghozzá jó régi kölcsönzés, és a jogi nyelvben, a régi jogi nyelvből terjedt, vagy indult ki, és nem lehet tudni, hogy melyik szláv nyelvből vettük át, valószínűleg valamelyik déli szlávból, minden esetre zvod, izvod, valami ilyesmi alakból jött.
Kivezetés?
Vagy zvod, igen, tehát a vod tő ugye az a vezetés, azt talán ismerős lehet különböző helyekről az embereknek, a vajda szó, ugye a vojvod is ebből származik, a vojvod, ugye, tehát hadvezető, és a z az elején ugye az pedig a ki, az olyan, mint a latinban az ex, tehát a zvod, izvod, az valahonnan kivezető. Mindestre azt jelentette a jogi nyelvben, hogy elhárítás, vagy hasonló, és azt jelent, arra használták, amikor egy tanú vagy vádlott azt mondja, hogy ő neki nincs köze, tehát amikor elhárítja a felelősséget magától. És akkor innen lett a szavat, mint a felelősség elhárítása, és ebből aztán később az, hogy szavatos.
Milyen érdekes. Hiszen ma inkább azt jelenteni, hogy én vállalom,
hogy elvállalom a
egy évre vagy kettőre.
Igen, bár az ellenkező is igaz, mert a második év után viszont elhárítod a felelősséget. Hát, jó, hát nem ennyire logikus, igen. De minden esetre jogi nyelven használták, igen. És elhárítást jelentett.
Ezek a nagyon régi szlávszavak nyilván a honfoglalás körül kerülnek a magyarba, ugye, amikor hát megismerik a magyarok a letelepült jogrendet, mint a ispán, meg a megye, meg ezek a szavak, ugye, amik mind a hát stabil állam szervezettel kapcsolatos.
Lehet, hogy egyszer erről külön beszélhetnénk, hogy a jogi szavak a magyarban tipikusan honnan jöttek. Nagyon sok nyelvújítási van, de biztos rengeteg kölcsönszó is van. Hát köszönjük szépen hallgatóinknak, az időnk végére értünk, de a jövő héten még leszünk, aztán lehet, hogy tartunk egy kis nyári szünetet. Minden esetre a jövő héten mindenképpen találkozunk. A felvételt Bence József készítette, a szerkesztő Sugár Ágnes. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.